Néhány első ige versemet majd az egyszerű fordításból fogom olvasni, és a témát illetően a fény lesz a témánk, de hogy kellően messziről indítsunk, idézőjelbe a messziről. Szóval Mózes első könyve, első rész, első vers. És mindez az egyszerű fordításból. Kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és mindent, ami égen földön létezik. A föld kaotikus, lakatlan és üres volt, a mélységet sötétség borította be, de Isten szelleme ott lebegett a mélységes vizek fölött. Parancsolt Isten, legyen világosság, és felragyogott a világosság. Akkor Isten megvizsgálta a világosságot, és örömét lelte benne. Majd elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Nagyon tetszett ez a néhány ige vers. Szóval kezdetben. Nem csak a Biblián kezdődik így, hanem mindaz, amiről ismeretünk és kijelentésünk van. Úgy kezdődik, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet. És mindaz, amit ennek a világkorszaknak és ennek az emberiségnek tudnia kell a mindenhatóról, azt ő beletette a Bibliába. És mindenki nagyon jól gondolkodik, ha úgy gondolkodik, és tudjuk, hogy Isten azért ennél sokkal-sokkal több. Úgyhogy amikor oda át leszünk, elkezdünk tovább tanulni, meglátni az ő nagyságát, dicsőségét, szépségét, és én már várom és meggyőződésem, hogy egy nagyon izgalmas időszak lesz. No, de térjük vissza az ige versünkre. Szóval Isten szelleme ott lebegett a mélység fölött, mert hogy ő nem ijed meg a sötétségtől, meg a kaotikus állapottól. Az az igazság, hogy nem csak kezdetben nem ijed meg, ma sem ijed meg. Mindegy, hogy milyen kaotikus az életed, vagy a szomszédodé, vagy a szülői gyerekét, teljesen mindegy. Nehogy azt hitt, hogy Isten ettől megijed, és azt mondja, hogy ez egy kilátástalan helyzet. Szó nincs róla. Nem vállal a közösséget a bűnnel, erről szó nincs. De azért annál jobban szereti az embert, hogy ne menne oda a legkaotikusabb, legsötétebb helyzetbe is. Na most, ha ezt a gondolatsort folytatom, akkor el kell jutni odáig, gondolati szinten minimum, hogyha a kaotikus és a sötét nem ijeszti el Istent, akkor azt sem fogja elijeszteni, ha hívőként valami balgaságot végzek, és nem fog a fejemre koppintani. Akármi becsúszhat egy hívő ember életébe is. Mégiscsak szabad akarattal rendelkező emberek vagyunk, és hát tudunk rossz döntést is hozni. Hát lehet, hogy ti nem, én igen. És Isten nem koppint kapásból az ember fejére. Ádámot csapta fejbe, hogy hát mégis hogy gondolod? Hát nem elmondtam világosan, hogy mit csináljál? Pedig Ádám a föld feletti uralmat elhagyta a sátánnak. A általunk ismert legnagyobb rossznak. És Isten nem Ádámot koppintott a fejbe, hanem azt mondta, hogy az ember maga a fejedet fogja taposni te. Aki elcsaltad azt, amit én az embernek adtam. Szóval, ha véletlenül úgy gondolod, hogy nem vagy tökéletes a te hívő életedben, nehogy azt hitt, hogy emiatt Isten nem akar téged megáldani. Ez így nem igaz. Ő részt vesz a kaotikus dolgokban is. Mondok erre egy új szövetségi példát is. Van ugye ez a Tamás nevű tanítvány, akit szívesen bélyegzünk hitetlennek, és van ugye az az eset, amikor Jézus úgy jelenik meg, hogy Tamás is köztük van, mert előtte, amikor azt mondják, hogy látták Jézust, akkor azt mondja, na, majd ha én. És megjelenik Jézus, hiába van ott a 10 másik, elkezd Tamással foglalkozni. Na ide figyelj, Tamás! Most akkor bűnvallást tartasz, aztán esed ezzel a bűnbocsánatért, kiszabok rád 39 nap próbaidőt, és na majd utána esetleg. Hát nem. Mi történik? Jézus megjelenik, kipécézi a Tamást, hogy lehet, hogy butaság, amit kitaláltál, hogy meg akarsz tapogatni, de gyere, csináld. Hogy csinálta, vagy sem, arról nincs szó a Bibliában. Szerintem nem, de ez az én véleményem. De hogy nem hátat fordít annak, aki rossz döntést hoz, hanem megkeresi. Szóval, a másik, amit ezekből az igeversekből láthat, hogy Isten nem szörnyűködik a sötétség miatt, hanem azt mondja, hogy legyen világosság. Sötétség van, Isten előszólítja a világosságot. Azt mondja ki, amit látni szeretne. Tudod, betegség van, beszélek az egészségről. Mert ha a látratóra nézett volna Isten, és azt mondja, hogy hú, sötét van, na akkor lett volna igazán sötét. De ő előhívja a világosságot. Mennyiszer hittem jobban a környezetnek, és annak, amit látok, mint hogy kifejeztem volna a hitemet a felől, a dolog felől, amit látni szeretnék, vagy megtapasztalni szeretnék. Mert azt mondom, hogy ezek a tények. Hát én nem feltételezem, hogy Isten nem tudatosult, hogy sötétség meg káosz van. De azt mondta ki, amit látni szeretne. És az lett meg. A negyedik vers, amit felolvastam, nem tudom, emlékeztek-e még rá, Isten megvizsgálta a világosságot, és örömét lelte benne. És utána elválasztotta a világosságot a sötétségtől, lett nappal és éjszaka. Szóval, Isten örömét leli abban, amit megteremtett. Gondolod, hogy a te halott szellemedet, amikor újjá teremti és újjá születtél, nem örömét leli benned? De bizony. Megvizsgálta, örömét lelte benne. Újjá teremtett téged, örömét leli benned. És tudod, Isten akkor is gyönyörködik benned, ha te nem gyönyörködsz magadba, ha a melletted ülő testvér se gyönyörködik benned, ha a szüleid, testvéreid, rokonaid, barátaid, szomszédaid, ismerősöd, senki nem gyönyörködik benned, Isten akkor is gyönyörködik benned. A kérdés az, hogy te melyik mellé állsz? A tények mellé, vagy a mellé, amit Isten mondott? Isten azt mondja, hogy nekem tetszel. Én teremtettelek, én szültelek újjá, én ajándékoztalak meg egy élő szellemmel, én gyönyörködöm benned. De nem látod, hogy hogy néz rám mindenki? És kit érdekel? Már bocsánat. No, de hát a fény a témánk. Nagy sötétben a legkösebb fény is nagyon jól látszik. Szóval, ne higgy az ellenségnek, amikor azt mondja, hogy te egy senki vagy, nem érdemes neked csinálni semmit. Minél nagyobb a sötétség körülötted, annál jobban látszik az a kicsike fényed, ami lehet, hogy sokkal nagyobb, mint aminek te minősíted, de ha te kicsinek minősíted, akkor is látszik a nagy sötétben. Lehet, hogy az emberek szemében egy meghatározó tényező. Lehet, hogy úgy gondolod, hogy egy senki vagy. Isten nem így gondolkodik rólad. Újjáteremtett és gyönyörködik benned. És neki nem kell az emberek megerősítése ahhoz, hogy biztos legyen a dolgába. Ő attól függetlenül biztos a dolgába. Fényről beszélünk. A Máté 5.14, megint csak az egyszerű fordításból. Ti vagytok a világosság az egész világ számára. A hegy tetejére épített várost sem lehet elrejteni. ma ez nem egy elképzelhetetlen dolog. Egy városnak a fényei este, éjszaka, hát bizony látszanak. Szóval időnként el kell menni messze a lakott területtől, a sok csillagot akarsz látni az égen, mert hogy akkor a fényszennyezés. De amikor ez adódott, akkor a mécses volt ám a csúcs. Bent a szobában. És azt mondja Jézus, hogy de a hegyen épített város akkor is látszik. Pedig mécsesek. Ma ez nem ellenfél, mert több ezer wattos fényszórókkal megvilágítunk egy utcányi területet, nem gond. Akkor mécsesek. És azt mondja Jézus, hogy nem lehet elrejteni. Sok mécses kis helyen. Aránylag közel egymáshoz. Világosság az egész világ számára. Ó, nem kis távlat. Egyrészt, hát a világ minden tájéken vannak hívő emberek, másrészt a missziói parancs arról szól, hogy hirdessétek Isten nagyságos dolgait egészen a világ végéig. De nézzük csak meg ezt a fénysötét dolgot. Szóval a kettő különbözik egymástól. Ha nagyon-nagyon precíz akarnék lenni, akkor azt kéne mondanom, hogy a sötétség pont, egész pontosan a fény hiánya, de mindegy, kezeljük úgy, mintha lenne fény meg sötétség külön-külön. Szóval a fény pont ellentétes, mint a sötétség. A hívő ember pont ellentétes, mint a körülötte lévő nem hívő népcsoport. Ugye? Mert ez itt már most kérdés. Hogy tudok ellentétes lenni? Hát ha mindenki szidja a kormányt, akkor én nem szidom. Vagy ha mindenki szidja az egészségügyi ellátást, vagy az árakat, és így tovább. Tudod, vásárolni kétféleképpen lehet. Méltatlankodni az árak miatt, ez az egyik módszer. Vagy a másik, hogy az igaz, hogy piszok drága, de miután Isten adott egy kis pénzt, megáldom ezt a vállalkozást. Vigye. De ha becsap, akkor jól vigyázzon, mert akkor Istennel kerül szembe. Hívőként Isten gondoskodik rólam. Ha engem átvág, akkor nem engem vágott át, akkor a mindenhatót vágtál, akkor figyeljen, mert akkor szorulni fog. Szóval a fény és a sötétség különböznek egymástól, és ha megfigyeled, akkor az apró csodák pont így jelennek meg. A kirándulásom kapcsán volt egy jó sztorim idézőjelbe, gyorsan elmondom. Szóval ez úgy volt, hogy mielőtt országon belül utaztunk, ugye repülővel, az autót azért le kellett tenni egy parkolóba, és Barnabás elfelejtette lejelenteni az autót, hogy kellene neki egy parkolóhely. Amikor ez tudatosult, akkor már nem lehetett jelentkezni, mert ugye időhatáros volt a dolog. Úgyhogy, hát úgy indultunk, hogy lesz, ami lesz, elmegyünk. Hát a dolog következőkből állt össze. Egy hajszányit később sikerült elindulni, nem sokkal, csak egy picivel. Egy hajszányit magasabb volt már a forgalom, mint amire számítottunk. És hát egy hajszányit tévedtünk egy kihajtót mindössze az autópályán. Mindenki tudja, hogy ez nem tragédia, csak idő. Szóval, késésbe voltunk, eltévedtünk, nem volt parkhelyünk, és tudtuk, hogy mikor indul a gép. Mert azért azt tudtuk. És hát eléggé feszült volt a hangulat az autóba, úgyhogy magamba elkezdtem imádkozni, hogy kéne valami csoda, mert ugye a parkoló az kellően messze van a repülőtértől, és a parkolótársaságnak vannak kis buszai, akik elviszik ugye az utasokat. Tehát még leteszed az autót, minden összejön, még akkor is meg kell várni, még a kis busz odáér, és még be kell érni, és akkor csomagfeladás, sorba. Szóval ott tartunk, hogy oké, értünk, mondta a kapus, hogy van hely, persze, x-edik sorban, jó hátul, de mindegy, hely volt. Oké, mikor jön a kis busz? Na most írd és mondd, nem szálltunk ki az autóból, akkor ott állt mögöttünk a kis busz. Beültünk, ugye sorba megy a terminálokra, mert hát ilyen kicsi repülőtér volt, hogy vagy öt külön terminálja. Hogy melyik terminál? Mondta, jó. Ott voltunk 7 perc alatt a terminálnál. Ugye utaztunk tetejébe európai útlevéllel. Ki tudja, hogy milyen ez a vizsgálat, a biztonsági, stb. 10 perc múlva bent voltunk a reptéren. Ilyen nincs. Föl volt adva a csomag, túl voltunk, mindenen túl voltunk 10 perc múlva. Szóval vannak csodák. Erre nem mondd azt, hogy ez véletlen. Ennyi véletlen egyszerre nincs. Szóval, hegy tetején épített város. Van még egy érdekessége egy hegy tetején lévő városnak. Sok oldalról lehet megközelíteni. A Biblia azt mondja, hogy minden oldalról megközelítheted, mindenhonnan világítani fog. A te életednek is sok oldala van. Sok oldal közepette, mindegyikbe világítasz. Biztos, hogy világítasz. Mindegy, hogy mit gondolsz magadról, mindegy, hogy mit gondol a környezeted rólad. Hogy miért mondom? János 8.12. Később Jézus ezt mondta az összes gyűlt sokaságnak. Én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem a sötétségben él, hanem a világosságban, amely az örök élet. Biblia olvasó fülek számára az én vagyok kijelentés, az egy hangsúlyos kijelentés. Tudjuk, és azt mondja Jézus, hogy én vagyok, és ebből adott neked. Mert hogy amikor ő világosságot ad, akkor a sajátjából ad. Hát egyrészt nincs jobb, meg neki nincs is más. Szóval önmagát megosztja a földdel, önmagából belét tesz egy darabkát, úgyhogy ha akarod, ha nem, világítasz. Illetve, de előbb nézzük meg ennek a fénynek a tulajdonságát, amit ő ad. Ézsaiás 24-23 az egyik legkedvesebb ige versem. Ez már a normál új fordításból van. Elpirul a sápat hold. Szégyenkezik az izzó nap, mert a seregök ura lesz a király a Sion hegyén, Jeruzsálemben, és védei előtt ragyog dicsősége. Ez itt ugye három helyszín, ami le van írva. A Sion hegye, Jeruzsálem és védei előtt. Nem fogom mind a hármat taglalni, de... Szóval, ha az a nap, amiben nem tud szabad szemben belenézni, elszégyeli magát az mindenható Isten fénye előtt és világossága előtt, akkor azért valami fogalmunk lehet róla, hogy miről beszélünk. Szóval a lényének a világossága úgy átvilágít mindent, mint annak a rendje. Nincs előtt meg semmi, és ez a lényéből fakad és jön ki. Szóval a nap, amiben nem tudsz belenézni, az elszégyeli magát. Tudod, hogy hát eddig azt hittem, hogy én vagyok a főnök, kiderül, hogy sehol se vagyok a teremtőhöz képest. De a vénei előtt, az visszaköszön a jelenések könyvébe, bizonyára sokaknak felsejlett az összefüggés, jelenések 4.4, a trónus körül láttam 24 trónt, a trónusokon 24 vént, akik ott ülnek fehér ruhába öltözve, és a fejükön aranykorona, és a 10.-11. vers. Leborult a 24 vén a trónuson ülő előtt, és imádja az örökkön örökké élőt, koronájukat is leteszik a trónus elé, és ezt mondják, méltó vagy Urunk és Istenünk, hogy tiéd legyen a dicsőség, a tisztesség, a hatalom, mert te teremtettél mindent, és minden a te akaratodból lett, és teremtetett. Pont. Izrael számára Istennek van egy külön igény, még az Ószövetségben. Ézsaiás 60, 19 és 20. Nem a nap lesz többé a napvilágod, és nem a holdfénye világít neked, hanem az Úr lesz a te örök világosságod, és Istened lesz ékességed. Nem megy le többé a napod, és holdad nem fogy el, az Úr örök világosságod, letelnek gyászod napjai. Ez egy ószövetségi igevers, Izraelnek van címezve, de ha belegondolsz, benne van a megváltás, egy folyamatos állandó kapcsolata mindenhatóval, egy ígérete annak, hogy nem csak természetes dolgokkal állnak rendelkezésedre életed folyamán, hanem a természetiek is. És hát a mennyeiekre is enged egy kicsit benézni a Biblia, Jelenések 21-23-tól. Napra sincs szüksége annak a városnak sem holdra, hogy világítsanak neki, mert az Isten dicsősége világosította meg, és lámpása a bárány, és a népek az ő világosságában fognak járni, és a föld királyai oda viszik be a dicsőségüket, kapuit nem zárják be nappal, és éjszaka pedig nem lesz. A népek oda viszik dicsőségüket és tiszteletüket, tisztátalanok pedig nem jutnak be oda sem olyanok, akik utalatosságot vagy hazugságot cselekszenek, hanem csak azok, akik be vannak írva a bárány életkönyvébe. Ez egy olyan szakasz volt, ami számomra kicsit nehezen megfogható. Szóval a föld királyai oda viszik be dicsőségüket, de tisztátalan nem mehet be. Szóval ez valahol már most történik. Én nem tudom egészen pontosan elmondani. De amit meg tudok állapítani mindebből, hogy Isten maga a fény. És a sajátjából adott nekünk. Belénk költözött. Nekem egyetlen egy dolgom van, visszatükrözni ezt a fényt. Ugyan fizikai a példa a tükör, valamit, mert hogy nem önmagában van fénye a tükör. Én sem önmagamtól vagyok képes Isten dicsőségét megmutatni, hanem abból, amit kaptam. De ha kellően koszos ez a tükör, akkor nem fog tudni mindent visszaadni. Na most a tükör tisztán tartásának a lehetőségét és feladatát Isten ránk bízta. Egy csomó dolgot kijelent hozzá. Ne kövess el bűnt, ne viszonyulj így, ne csináld azt. Ha azt akarod, hogy tudj visszaköszönni. Ha nem zavarnak a foltok a tükrön, és homályos lesz a kép, ettől ő még a sugarait küldi rád. Csak a te végeredményed nem egészen olyan lesz. Az egyik, amit nagyon-nagyon hangsúlyosan kimutat a Bibliánk, hogy mi az, amit tennünk kell azért, hogy ez a tükör funkció működjön, János 6:28-29. Ekkor megkérdezték tőle, mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgokat cselekedjünk. Jézus ezt felelte nekik, az az Istennek tetsző dolog, hogy higgyetek abban, akit ő elküldött. Higgy Jézusban. Hát persze, hát kibe másba hinnék. Oké. Hiszel Jézusban. Akkor hiszel abban is, amit elmondott? Hát ha benne hiszek, akkor abban is hiszek, amit ő mondott, ugye? A Bibliánk azért figyelmeztet erre, hogy hogy álljunk ehhez a kérdéshez. Mert ha ő valamit mond, azt ő komolyan gondolja. Amikor a káosz felett azt mondta, hogy legyen világosság, azt komolyan gondolta, a világosság megjelent. Esélyesen volt, hogy másként történjen. 4 Mózes 23:19. Nem ember az Isten, hogy hazudnék, nem embernek fia, hogy bármit megbánna. Mondd-e olyat, amit meg ne tenne, vagy ígére olyat, amit nem teljesít. 1 Sámuel 15:29. Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem ember ő, hogy megbánjon valamit. Zsoltár 33:9. Mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Zsidók 6:17-18. Ezért tehát az Isten, mivel még teljesebben akarta megmutatni, az ígéretét örököseinek, hogy elhatározása változhatatlan, esküvel vállalt kezességet. Így egy két változhatatlan tény által, amelyben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős bátorításunk van nekünk, akik oda menekültünk, hogy belekapaszkodjunk az előttünk lévő reménységbe. Kellően szóvirágos a megfogalmazás, de egy benne van. Isten nem hazudik. Ezt mindannyian tudjuk. És minden ígéretéhez így nyúlok hozzá. Mondjuk a hegyi beszéd. Vége felé. Mit foglalkozol azzal, hogy milyen ruhád van? Isten gondoskodik rólad, csak keresd először országát. És akkor megcsinálom. Mert ha nem, akkor ne csodálkozzak, hogy homályos a tükör. És nem egészen azt a fényt adja vissza, mint amit kapott. Hát bekerült valami a fényáradásba, a fényforrás, a mindenható, meg az én állapotom közé bekerültek ilyen anyagi dolgok, meg gondok, meg ez, meg az, meg amaz, és mindegyik egy kicsit kitakar a fényből. És hát ha nagyon sok minden közénk kerül, akkor egyre kevesebb fény jut a tükörre, meg az is még visszafelé is beleütközik ugyanabba a problémába, és akkor lehet, hogy tényleg erre azt mondja egy kívülálló, hogy hát ez az állapot nekem nem hiányzik. De akkor baj van. Nem a fényforrás a hibás, nem is a fény a hibás, hanem amit rám bizatott. Abba kerültek porszemek. Pedig Máté 5.15-16. Ugyanígy, aki olajmécses gyújt, nem rejti véka alá, hanem a mécs tartóra teszi, hogy mindenkinek világítson, aki a házban van. Így ragyogjon a világosságotok az embereknek. Hadd lássák, milyen jó, amit tesztek, és dicsérjék érte mennyei atyátokat. Szóval mennyei állampolgársággal rendelkező, földön élő valaki vagy. A fény mi voltodnak látszani kell a mennyei állapotban. Benned van, nem megdolgoznod kell érte. Arra kell vigyázni, hogy ne legyen, ami homályosítja. Kiderül abból, hogy ellentétes-e az életed a környező világgal, ami a sötétségben van, vagy belesimul. És akkor jön a szürke 50 árnyalata, vagy akármennyi. De a fényt azt úgy kaptad. A legjobb, ha tisztán tartod magadat, és a lehető legtöbbet sugározol belőle vissza. Mert hogy ezt is sáfárságra kaptad, és bár Isten nem fogja elvenni tőled, de azért egyszer meg fogja nézni, hogy gazdálkodtál vele. Mert szabad akaratot kaptál. Na, már ennyi. Amen. Használd a fény mi voltodat. És imádkozzunk közösen.